A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Tituszhoz írott levelében, a második rész 11. versétől a 14. versig terjedő szakaszban, és ezt követően figyeljünk együtt református egyházunk egyik hitvallásának, a Heidelbergi KT-nak a 86. kérdés feleletére, amely közelebb segít majd bennünket az ige megértéséhez. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Mivel tehát a mi nyomorúságunkból, minden érdemünk nélkül, kegyelemből szabadulunk meg Krisztus által, miért kell jót cselekednünk? Azért, mert Krisztus, miután vére által megváltott, Szent Lelke által meg is újít minket az ő hasonlatosságára, a végre, hogy egész életünk folyásával megmutathassuk Isten iránt való háládatosságunkat az ő jótéteményéért, és így Isten dicsőítessék általunk. Továbbá azért is, hogy a mi hitünk felől annak gyümölcsei által mi magunk is bizonyosakká legyünk, és istenes életünkkel fele barátainkat is megnyerjük Krisztusnak. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, áldunk téged a nyugalom napjáért. Köszönjük, hogy ahogyan a termőföldnek és az állatoknak is szükségük van pihenésre, úgy számunkra is elkészítetted ezt a napot, hogy megpihenjünk, erőt gyűjtsünk és feltöltekezzünk a te üzeneteddel. Urunk, szeretnénk neked szentelni ezt a napot, amikor is, mint minden vasárnap arra emlékezünk, hogy a te fiad feltámadt a halálból, és ezzel megszabadított bennünket a bűn hatalmából. Tudjuk, hogy ezt nem azért tette, mert kiérdemeltük volna, vagy bármit is tettünk volna érte cserébe, hanem csak is azért, mert szeret bennünket. Urunk, szeretnénk valahogy válaszolni erre a szeretetre, de bűneink sokszor megakadályoznak ebben, és elválasztanak tőled és egymástól. Mégis szeretnénk úgy élni, úgy szólni, úgy gondolkodni, hogy ez neked tetsző legyen, és a te dicsőségedet szolgálja. Kérünk, te taníts ebben bennünket a mai napon, nyisd fel szemünket, hogy felismerjük, mennyire szeretsz minket, és hogy válaszként oda tudjuk szentelni életünket neked. Kérünk, légy jelen közöttünk Szent Lelked által, hogy ne csak fizikailag hallgatói, hanem lelkiképpen is megértői és megtartói lehessünk a te igédnek. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket kegyelmesen. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 165. dicséret első versét énekeljük. A 165. dicséret első verse így kezdődik: itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Yeah.
Istennek igéje, melyet Szent Lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok most közöttetek. Írva található a már felolvasott igerészben, a Tituszhoz írt levél második részében, a 11. verstől a 14. versig terjedő szakaszban. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságtól, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Amen. Kedves testvéreim, péntek délután gyülekezet konfirmandusaival egy kétnapos kirándulásra indultunk Tivadarba, ahol az áhítatok és a beszélgetések fő témája a kapcsolat volt. A kapcsolat Isten és ember között, illetve itt a földi keretek között, ember és ember vonatkozásában. Ez a kétfajta összeköttetés sok szálon fonódik össze, hiszen az, hogy milyen a kapcsolatunk Istennel, nagyon nagy hatással van arra, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. A 10 parancsolat kőtábláin is ez a szerkezet látható. Az egyik kőtáblán az első 4 parancsolat, amely az Istenről és az ő tiszteletéről szól, a másik kőtáblán pedig a többi 6 parancsolatot láthatjuk, amin az embertársainkkal szembeni kötelességeinkről olvashatunk. És ez a kétfajta kapcsolat meghatározza életünket, és éppen ezért a felolvasott igerész és a Heidelbergi K.T. 86. kérdés felelete alapján nézzük meg, hogy hogyan jött létre, és hogyan valósulhat meg az Istennel és embertársainkkal való kapcsolatunk. Igénk úgy kezdődik, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Urunkkal való összeköttetésünk így kezdődött, már a Szentírás első lapjain is erről olvashatunk, hiszen egyrészt Isten a maga képére teremtette az embert, másrészt pedig a bűneset következtében, a bűnesetet követően, bár megbünteti az első emberpárt, mégis már ott megjelenik az Isten üdvözítő kegyelme, hiszen felhangzik számukra az örömhír, az asszony utódja a kígyó fejére fog taposni. Még alig mozdult ki a tökéletes rendből az ember, még ki sem vonult az édenkertből, Isten már is az ő üdvözítő kegyelmét mutatja fel számukra. Hát ebből is látszik, hogy Istennek nem az a célja, hogy megbüntesse az embert, hanem az, hogy mint eltévedt gyermekeit, haza segítse őket, és hogy magához vonjon bennünket. De hát tudjuk jól, hogy az ember újra és újra letért a helyes útról. És ahogyan gondolatban tovább haladunk az őstörténet epizódjaiban, hamar eljutunk egy szintén ismert történethez, az özönvíz történetéhez. Azt olvassuk erről a Szentírásban, hogy arra az időre, akkora már nemhogy megnőtt a bűn, de már annyira megszomorította Istent az emberiség, hogy azt olvassuk, hogy a szerető Atya, aki eleve jónak teremtett mindent, az az Isten, aki saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és a saját lelkéből lehelt bele, ez az Isten megbánta, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott a szívében. És nem csak az embert, hanem miatta a rábízott állatvilágot is el akarja törölni a föld színéről, mert a bűn és az emberi gonoszság ennyire elhatalmasodott a földön. De itt is, ennek a történetnek a végén is, ott van egy nagyon rövid, de annál fontosabb és számunkra vigasztalóbb üzenet, azt olvashatjuk, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Bár Isten megbánja az egész teremtést, mégis megjelenik újra az ő üdvözítő kegyelme, mert van újrakezdés. Van egy kiválasztott ember, egy kiválasztott család, akiben van folytatás az emberiség számára. Mindig lesz egy szivárvány, egy szövetségi jel, ami arra emlékezteti Istent, hogy újabb esélyt adjon nekünk, bűnös embereknek. És ezt láthatjuk végig az új szövetségben, az ószövetségben, hogy még a nagy emberek, Isten kiválasztott hősei is elbuknak, de ők is kapnak második és harmadik lehetőséget. Hát emlékezzünk csak Mózesre, akinek már az is nagy kegyelem volt, hogy a halál helyett születésekor a fáraó udvarába került. Onnan aztán felnőve menekülnie kellett, mert rajta is eluralkodott az emberi bűn, a harag, az indulat gyilkosságba vitte. De még számára is megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, mert ahogy tudjuk a történet folytatásából, Isten nem hagyja őt magára a pusztában, hanem családot, majd pedig hatalmas küldetést ad számára. És a pusztai vándorlás során is annyi alkalommal elveszhetett volna katonáktól, tűztől, víztől, éhségtől vagy kígyóktól, sokféle módon, de mivel vele volt az Úr, végül megláthatta az ígéret földjét. De folytathatnánk a sort Jóbbal, Dáviddal, Illéssel és a különböző bibliai hősökkel, de a legegyszerű emberekkel is, és mindig csak oda lyukadnánk ki, hogy az emberek Istennel való kapcsolatának ez az egyetlen alapja, hogy megjelent az Isten üdvözítő kegyelme az életünkben. Nem saját erejükből, tudásukból vagy képességei következtében maradnak életben ezek a bűnös, de Istenhez tartozó emberek, hanem egyedül azért, mert Isten az ő hűséges szövetségesük. Az az Isten, akiről azt mondja János, hogy úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert ez az Istennek a célja. Istennek az a célja, hogy megmeneküljünk, hogy ha bűnbe esünk is, de utána megbánva azt, talpra álljunk belőle, és neki szolgáljunk. Hát ezért küldte el az Úr Jézust is, hogy a lehető legteljesebben megmutassa számunkra ezt a szándékát, ezért lett emberré, hogy megismerhessük őt és találkozhassunk vele. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme. És nem csak a bibliai történetekben, nem csak az akkori hősök életében, hanem a mi életünkben is. Van, akinek otthon, a családban, van, akinek szülők, nagyszülők nevelése által, másnak a gyülekezet közösségében, igehirdetés vagy egy-egy evangelizáció alkalmával, van, akinek egy bibliai ige, vagy egy kedves ének által, barátok vagy hívő emberek közreműködésével. Megjelent valahogy a te életedben is, valamilyen módon csak megjelent, mert itt vagy, keresed az ő üzenetét, hogyha nem keresed, akkor ő keres téged, mert ide hívott, hogy szólhasson hozzád. Hát így jött létre az Istennel való kapcsolatunk, nem érdemeink szerint, hanem egyedül az ő kegyelméből, mert megjelent közöttünk. De nem szabad itt megállnunk, ugyanis mai üzenetünk második része az, hogy nem csak megjelent, hanem lesz még egy alkalom, amikor újra meg fog jelenni az Úr Jézus. Amíg a földön járt, azt olvassuk róla, hogy alázatos volt, szelíd volt, magát alávetette mindenkinek, és így végezte szolgálatát. Azonban amikor majd visszajön, amikor majd eljön közénk újból, akkor az ő dicsőségében és hatalmában fogjuk meglátni. A Jelenések könyvéből sokat olvashatunk erről, és János apostol csak hasonlatokkal próbálja meg valahogy körülírni a dicsőséges Krisztust. Talán el tudjuk valamennyire képzelni ezeket a hasonlatokat hosszú palástban, szeme, mint a tűz lángja, hangja, mint a nagy vizek zúgása, hatalommal, olyan dicsőségben, amilyet mi el sem tudunk képzelni. És minden tér meg fog hajolni előtte, mindenki hódolni fog neki, és mindjárt elé fogunk állni. Ez a mi boldog reménységünk, amelyet folyamatosan várunk. És ez az a várakozás, a Krisztus második eljövetelére való várakozás az, ami mozgatója a neki tetsző életünknek. Hiszen amikor várunk valakit, ha egy fontos ember vagy vendég érkezik hozzánk, akkor általában rendbe tesszük a házat, megtisztítjuk a porttól, a koszttól, ahol lehet, ott kidíszítjük, azért, hogy érezze, hogy jól érezze ott nálunk magát. Ugyanígy, ha az Úr Jézust várjuk, aki nem csupán egy fontos ember, egy vendég, hanem az Isten fia, ami személyes megváltunk, akkor erre tudatosan készülnünk kell. Meg kell tisztítanunk a várakozás idejében a szívünket, az életünket, a különböző világi kívánságoktól és a hitetlenségtől. És ezt úgy tehetjük meg, hogyha engedelmeskedünk neki. És itt láthatjuk meg az összefüggést az Istennel való kapcsolat és az egymással való kapcsolat között. Ha engedelmeskedünk Istennek, akkor az hatással lesz az embertársainkkal való kapcsolatunkra is. De mielőtt erről beszélnénk, hogy még kapcsolódjunk a KT kérdéshez, és gondolkodjunk egy kicsit arról, hogy mi az oka a mi engedelmességünknek, miért szükséges az, hogy, ahogy a KT-ban is olvastuk, hogy jót cselekedjünk. Van, aki a félelem miatt engedelmeskedik Istennek. Mint a gyermek, aki rossz fát tett a tűzre, úgy gondolkodik, ha nem vagyok engedelmes, akkor baj lesz, akkor szobafogságba kerülök. Ha nem tartom be a parancsolatokat, akkor meg fog büntetni az Isten, valamilyen betegséget vagy csapást fog adni az életembe. Ha nem adakozok, akkor Isten majd ellátja a bajomat, elveszi még azt is, ami van. Ha nem veszek részt az alkalmakon, akkor annak rossz következménye lesz. Hát ez a fajta engedelmesség elég messze áll az Istennek tetsző élettől. A rabszolgák dolgoznak így, félelemből, mert különben megverik őket, mert nem tehetnek mást. De a félelem rabszolgái nem tudnak Istennek szolgálni. Aztán vannak olyan emberek is, akik érdekből engedelmeskednek az Úrnak. Ezek így gondolkodnak, járok templomba, ezért Isten meg fog áldani. Megkereszteltetem a gyermekemet, az unokámat, elküldöm KT órára, hogy megsegítsen engem az Isten. Adakozom, mert akkor 10-szer annyit fog visszaadni. Aki érdekből engedelmeskedik, az üzletelni szeretne az Istennel. Adni akar valamit, hogy neki még több legyen. Hát még ez is messze áll az Istennek tetsző élettől. És az engedelmes élet igazi gyökere az egyedül a hála lehet. Ha hálás vagyok azért, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, mert engem is megszólított személyesen az Úr Jézus, mert értem is meghalt a kereszten, és velem van minden napon a világ végezetéig. Ha mindezért hálás a szívem, akkor odaszánom magam neki, és engedelmeskedem rendeléseinek. Akkor boldogan járunk az alkalmakra, mert ott rólunk van szó, ott minket személyesen keres az üzenet, akkor örömmel teszünk jót, mert tudjuk, hogy egymásnak is segítünk azzal, és ez Istennek is tetszik, akkor örömmel adakozunk, mert tudjuk, hogy mindenünk Istentől jött. Ha hálás a szívünk, akkor minden másképp megy, mert akkor az életünk és a gondolkodásunk alapjaiban, gyökereiben változik meg. Aki személyesen is megtapasztalta az Isten kegyelmét, az visszafordul életének a rossz útjáról, és elindul a megfelelő irányba. Azzal, hogy megfordult, még nincs a célnál, de már jó irányba halad. Óvatosnak kell lennünk, mert könnyen beleeshetünk abba a csapdába, hogy azt gondoljuk, hogy ha már megismertük az Urat, ha már van valamilyen fajta kapcsolatunk Istennel, akkor már a célnál vagyunk. Hát ha eszünkbe jut Pál apostol megtérése, ott is azt láthatjuk, hogy a damaszkuszi úton történt esemény után még azért nagyon sok mindent át kell élnie, sok mindenben fejlődnie kellett, tanulnia kellett, sok utat meg kellett tennie Pálnak azért, hogy odaszánt és hiteles tanulja lehessen az evangéliumnak. Meg kell tennünk bizonyos utakat az Úr Jézussal, hogy egyre több vonásunkban hasonlítsunk hozzá, hogy átvegyük szokásait, szelíd hangját és lelkületét. Ha pedig hálából neki engedelmeskedünk, akkor ez a vele való szoros kapcsolatunk hatással lesz a körülöttünk lévő emberekre is. Ahogyan a KT is hangsúlyozza, egyrészt Isten dicsőségére élünk, másrészt pedig az is célunk, hogy a mi engedelmes életünkkel megnyerjük Krisztusnak a körülöttünk élő embereket. Hát micsoda feladat! Milyen csodálatos ez a lehetőség, hogy mi, a gyarló, mi, akik kegyelemre szorult emberek vagyunk, mi is tovább adhatunk valamit az Isten hatalmas fényéből másoknak. Rajtunk keresztül is növekedhet az ő népe, mi is eszközei lehetünk az ő tervének. Kedves testvéreim, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban, mivel várjuk a mi boldog reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítünk, Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését, aki önmagát adta értünk, hogy megváltson minket minden gonoszságból, és megtisztítson minket a maga népévé, amely jó cselekedetre törekszik. Megjelent tehát kezdetben, az ószövetségi emberek életében is, de később is újra és újra, és mi is személyesen találkozhattunk vele, és várhatjuk az ő visszajövetelét. Hát készüljünk az ő érkezésére engedelmes élettel, szenteljük neki magunkat hálából, hogy a vele való kapcsolatból merítve mi általunk is megjelenhessen a világban az ő kegyelme. Így érkezhetünk meg a helyreállt kapcsolatokhoz, így lesz az egyéni, a családi és a gyülekezeti életben is minden a maga helyén, Isten dicsőségére és fele barátaink javára. Amen. A 25. Zsoltár 3. versével válaszoljunk Isten megszólító szavára. A 25. Zsoltár 3. verse így kezdődik. Emlékezzél jó voltodból nagy kegyelmességedre. Mennyi édes atyánk, köszönjük, hogy kapcsolatunk lehet veled, hogy még a mi bűneink miatt keletkezett szakadékot is át tudod hidalni, azért, hogy ismerhessünk téged és hozzátartozhassunk. Hálásak vagyunk az Úr Jézus áldozatáért, amely ezt lehetővé tette, és amely által megláthatjuk, hogy milyen fontosak vagyunk számodra. Urunk, nagy volt ez a mélység, amelyből felemeltél, hatalmas volt ez a távolság, amelyet a teremtés óta megtettél értünk. És emberi logika szerint azt gondoljuk, hogy tartozunk neked, és valamit tudunk tenni cserébe. Tudjuk, hogy kevés az, ha csak félelemből teszünk valamit, az sem elég, ha érdekeinket vesszük figyelembe, mert egyedül azt nézed jó szemmel, ha hálánk kifejezéseként életünkkel megmutatjuk a világnak, hogy hozzád tartozunk. Azzal, ahogyan egymáshoz fordulunk, ahogyan gyermekeinket neveljük, ahogy szüleinkhez szólunk, mindezekkel a veled való kapcsolatunkról teszünk bizonyságot. Látszik rajtunk, ha éppen csak eszünkbe jutsz néha, látszik, ha nem is törődünk veled, de az is meglátszik, ha szoros és állandó közösségünk van veled. Urunk, köszönjük, hogy elsősorban te határozod meg ezt a kapcsolatot, mert megjelentél az életünkben, várhatjuk fiad visszajövetelét, és ha téged választunk, akkor te hűséges maradsz hozzánk. Urunk, kérünk, mutasd meg számunkra ezt a hűségedet a betegségben, a fájdalmak között. Áraszt ki ránk gondviselő szeretetedet, amikor szükségben vagyunk, add a te reménységet a gyászban, a kilátástalan helyzetekben. Imádkozunk a családokért, a világból kifelé tartó és a megszülető generációkért, te légy a mi gyülekezetünkkel, áld meg nemzetünket, és őrizd meg teremtett világodat a te végtelen kegyelmed szerint. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy pénteken délután konfirmandus fiataljainkkal Tivadarba indultunk egy ilyen másfél napos kirándulásra, ahol összesen 7 gyülekezet 25 fiataljával együtt töltöttünk néhány, illetve egy napot, és az áhítatok és az előadások témája a kapcsolat volt. Sokat énekeltünk, sokat játszottunk, és úgy gondolom, hogy mindjárt, akik ott voltunk, azt mondhatjuk, és mondták is nekem a fiatalok, hogy azért maradtunk volna még pár napot, de hát reméljük, hogy lesz még hasonlóban lehetőségünk, és nagyon örültünk neki, hogy Isten így megáldotta ezt az alkalmat. Hirdetem, hogy még lehet jelentkezni Berekfürdői gyülekezeti táborunkba. És végül hirdetem, hogy Gál Sándor tiszteletes most egyház látogatáson vesz részt, Rakamaz, Gáva, Szabolcs és Tímár gyülekezeteiben szolgál, úgyhogy imádkozzunk az ő még hátralévő szolgálataiért is, és most ezért nincs itt közöttünk. Isten legyen továbbra is gyülekezetünk őriző pásztora. Áldásvételre készülve a 395. dicséretet énekeljük. A 395. dicséret így kezdődik, Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad, fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen.